Áldott legyen az Isten, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket mennyei világa minden lelki áldásával, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található Sámuel próféta első könyve 17. fejezetében, az első 25 versben, kiemelve majd a 11. verset. Isten igének felolvasását és annak magyarázatát, az ige hirdetést a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. A júdabeli Szókónál gyűltek össze, és tábort ütöttek Szókó és Azéká között, Efesz-Damminnál. Saul és az izraeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Élá völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusok ellen. Az innenső hegyen álltak a filiszteusok, a túlsó hegyen pedig az izraeliek. Közöttük völgy volt. Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát, aki Gát városából való volt. Magassága 6 könyök és egy arasz volt. Fején részsisak, öltözete pikkelyes páncél, páncélja 5000 sekel súlyú rézből készült. Lábán rézvért, és vállán rézdárda volt. Lándzsájának a nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája. Egy pajzs hordozó ment előtte. Így állt ki, és oda kiáltott Izrael csata sorainak. Miért vonultatok ki, és készültetek fel a harcra? Nézzétek, én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Választhatok ki magatok közül egy embert, hogy síkra szálljon velem. Ha le tud győzni és megöl engem, akkor mi leszünk a ti szolgáitok. De ha én győzöm le, és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk. Ezt is mondta a filiszteus. Én itt most kigunyolom Izrael csatasorait. Állítsatok szembe velem valakit, hogy megvívjunk egymással. Amikor meghallotta Saul és egész Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek és igen féltek. Dávid, annak az efrátai embernek volt a fia, a júdai Betlehemből, akinek Isai volt a neve, és 8 fia volt. Ez az ember Saul idejében már öreg volt ahhoz, hogy bevonuljon a férfiakkal. De Isai 3 nagyobbik fia hadba vonult Saullal. Annak a 3 fiának, akik hadba vonultak, ez volt a nevük. Az első szülötté Eliáb, a másodiké Abinádáb, a harmadiké pedig Sammá. Dávid volt a legkisebb. A 3 nagyobb elment Saullal. Dávid elment Saulhoz, de visszatért, hogy apjának juhait legeltesse Betlehemben. A filiszteus Góliát pedig megjelent reggelenként és esténként, és kiállt 40 napon át. Egyszer azt mondta Isai a fiának, Dávidnak, Vidd el testvéreidnek ezt a véka pörkölt gabonát, meg ezt a 10 kenyeret, és szaladj el a táborba testvéreidhez. Ezt a 10 sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és tudd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid, és hozz tőlük valami jelet. Az Élá völgyben vannak ők, ahol Saul és az izraeli férfiak harcban állnak a filiszteusokkal. Felkelt tehát Dávid korán reggel. Rábízta a nyájat egy bojtára, felszedelőcskölött, s elment, ahogyan Isai parancsolta neki. Amikor eljutott a szekértáborig, éppen akkor fejlődött csatarendbe a sereg, harci zaj közepette. Csatarendben állt Izrael is, meg a filiszteusok is. Egyik csatasor a másikkal szemben. Dávid rábízta Holmiát arra, aki a fölszerelést őrizte, és a csatasor felé futott. Odaérve megkérdezte bátyjait, hogy jól vannak-e. És miközben beszélgetett velük, előállt a filiszteusok csatasorából a Gátból való harcos, a Góriát nevű filiszteus, és most is ugyanúgy beszélt, Dávid pedig meghallotta. Amikor az izraeli férfiak meglátták azt az embert, mindnyájan elfutottak előle, mert nagyon féltek. Ezt mondták az izraeliek. Láttátok ezt az embert, aki előállt? Azért állt elő, hogy csúfolja Izraelt. Ha akadna egy olyan ember, aki megölni, gazdagon megajándékozna a király, még a lányát is hozzáadná, s fölmenteni apjának házát Izraelben minden szolgálat alól. A minden kegyelemnek Istenet tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Amen. Hadd emeljem ki a 11. verset, ezt még egyszer olvasom. Amikor meghallotta Saul és egész Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek, és igen féltek. Megrettentek, és igen féltek. Amen. Kedves testvéreim, sokan hittanos korunk óta jól ismerjük ezt a történetet, amelynek a folytatása majd a következő vasárnapra esik, Isten megtartó kegyelmében bízva. Ez Dávid és Góliát története. És mivel az Isten tiszteletnek része az ige olvasás is, jó volt így egyben hallani a történetet a Bibliából, hiszen első olvasatra is kiderült, hogy milyen gazdagon, részletesen árnyaltan írja le már az előzményeket is Isten igéje, és éppen ebben a gazdag leírásban találjuk most az üzenetet. A 11. vers felől nézzük az egész szakaszt, ahol a Szentíró kimondja, és aztán a 24. versben ugyanezt megerősíti, hogy amikor Isten népe látta a filiszteusok seregét, és hallotta a szószóló Góliátot, akkor megrettentek, és igen féltek. Megrettentek, és igen féltek. A félelem nem jó dolog. A megrettenés még inkább nem az. Részletes tanítást adtunk pünköst hétfőjén ezekről a félelmekről, és örömmel kapaszkodtunk Isten igéjének bátorító üzenetébe. Minden napra jut egy biztatás, ne féljetek, vagy ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus fogalmazta meg ezt az ő ígé számára, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. A félelem tehát nem jó. Isten bátorít bennünket, az erő, a szeretet és a józanság lelkét adja nekünk, hogy urrá ne legyenek rajtunk a félelmeink. Mégis a mai igében éppen az az üzenet, ha félünk is, ha vannak olyan helyzetek, amikor nagy a szívünkben és közöttünk a félelem, olyan hatalmas Istenünk van, hogy ezeket a félelmeket is felhasználja az övéi, az ő népe, az ő ügye érdekében. Erről van itt szó, vagyis bármilyen furcsán és ellentmondásosan hangzik, Isten kezében még a félelmek is áldássá lehetnek. Ez a mai igehirdetés címe, Péter mondata. Vizsgáljuk meg tehát ezt közelebbről. Ebből a részletes leírásból kiderül az, hogy maga a konkrét helyzet eleve félelmetes volt. Hát előttünk van egy harci helyzet, egy konkrét ütközet előtti 40 nap, amit részletesen ecsetelt a Szentíró. Az Élá völgyében, a déli tartományban, Judeában történik mindez. Az Élá völgyének két dombján egymással szemben felsorakoznak először a filiszteusok, és aztán válaszként velük szemben Istennek népe, az izraeliek. 40 napon keresztül reggel és este megtörténik ez a seregszemle, csatarendbe állnak, felmérik egymást, méregetik egymást, megszemlézik egymást. Hát tudjuk, hogy van ez, főleg ha valami új helyzetbe kerülünk, akkor hogyan méregetjük a helyzetet, hogyan szemlézzük a másikat, mit várhatunk, mire készüljünk. Ez történt 40 napon keresztül, már önmagában ez félelemre indító, hiszen minél tovább tart ez a vihar előtti csend, annál kellemetlenebb, mit ne mondjak, annál rettenetesebb helyzetről van szó. És nagyon fontos, aláhúzom, hogy ez egy konkrét harci helyzet a maga vihar előtti csendjével. Azok számára, akik ott voltak e konkrét helyzetben, joggal féltek és rettentek meg. Nem lehet úgy véleményt mondani mások félelmeiről, mások helyzetéről, hogy én a tévéből karosszékben nézem mások konkrét harci helyzetét. Mi csak akkor tudunk erről érdemben bármit mondani, ilyen helyzethez hozzászólni, ha mi magunk ott vagyunk, ha mi magunk ezt a saját bőrünkön keresztül megtapasztaljuk, hogy vajon mi egy ilyen helyzetben hogyan viselkednénk. Tehát nagyon vigyázzunk azzal, hogy távolról, a karosszékből véleményezzünk félelmetes helyzeteket. Igen, ez a konkrét helyzet félelmetes volt a maga 40 napjával, nem is beszélve arról, amit olyan sokszor elmondtam már a testvéreknek, itt csak egy mondatban felidézem, hogy Egyértelmű volt, hogy a filiszteus sereg egy jól felszerelt sereg volt. A filiszteusok akkor komoly kultúrával rendelkeztek, nemestémekkel, ércekkel, vassal, ezért komoly harci fegyverzet birtokában voltak, dárdával, pajzzsal felszerelkezve, páncélozottan, szárazföldi harc esetében harci kocsikkal, még Istennek népe nem volt még a fejlettségnek ezen a szintjén, sőt a filiszteusoktól kértek még a kapáikhoz is vasat, egy sokkal kisebb, gyengébb, erőtelenebb, kiszolgáltatottabb, nem képzett, nem felfegyverzett hadserege volt Isten népének. Hát így néztek egymással farkas szemet ez a két sereg a domb két oldaláról az Élá völgyében 40 napon keresztül, miközben emberileg látható volt, hogy Isten népe esélytelen helyzetben van emberileg. És ezt a helyzetet csak súlyosbította, hogy ilyen fölényben mindig van egy szószóló, aki kiáll, egy hatalmas, magas, erős, felvértezett, felpáncélozott ember, pajzsal, dárdával, Góliát, aki hatalmas hangon, mert a dánieli látomás fenevadja jut eszembe az utolsó időkből, hogy adatott neki nagyokat mondó száj, szóval ilyen nagyokat mondó szájjal, hatalmas hangon, erővel, agresszíven állt ki Góliát, és provokálta Istennek népét, miközben gyalázta őket, bántotta őket, gúnyolta őket, gyengeségüket, később a hitüket, egy hét múlva ki fog derülni magát az élő Istent is. Ez az első üzenet. Előttünk van egy konkrét helyzet. És valóban félelmetes, valóban rettegésre indító egy ilyen konkrét, konfliktusos harci helyzet. Aki volt már ilyenben, az tudja, hogy miről beszél Isten igéje. Isten igéje soha nem hazudik. És ez a részletes leírás felbátorít engem arra, hogy a Szentlélek által ezt ugródeszkaként használjam és magasabb szintre emeljen mindazt, amiről szó volt. Félelmetes ez a konkrét helyzet, mint ahogy félelmetes az az állapot, amiben vagyunk mi emberek. Mert akkor ott látunk egy harci helyzetet. És azóta hány ilyet látott az emberiség története, kultúrától függetlenül, mind a mai napig. Elmondhatjuk azt, amit egy híres filozófus társadalom, tudós Hobbes megfogalmazott, hogy bellum omnium contra omnis, mindenki háborúja mindenki ellen. Ez jellemző az emberiségre kortól, nemtől, fajtól, kultúrától függetlenül, az egészen kicsi megmosolygásig, beszólásig, megjegyzésig, csipkelődésig, innentől kezdve a hétköznapi harcokig, az egzisztenciáért, a jobb életért, a munkai kapcsolatokról, érdekkonfliktusokról nem is beszélve, ide gondolva a közéletben tapasztalható viszonyokat és világméretekben ma is azt a feszültséget a társadalom, a kultúra minden szintjén, amiben ma is vagyunk. Valóban félelmet generál egy konkrét harci helyzet, de ugye félelmetes, rettenetes az a helyzet, amiben az emberiség van, hogy tele van az életünk csipkelődésekkel, konfliktusokkal, konkrét harcokkal, amelyben emberek vesznek el, sokszor kínhalált halnak. Miért kell ennek így lenni? És részletezhetném, hogy ezeknek a harci helyzeteknek mik az általános jellemzői. Hogy mindig nyers erővel, agresszívan történik. Van erre egy durva közmondás, nem a szószékre való. Mindig erővel történik. Tele van érdekkel, gyarló önző érdekkel, indulattal és irgalmatlan. És teljesen mindegy, hogy milyen kultúráról beszélünk, ez mindegyikre jellemző. A nagy én harca a másik önző énnel szemben, csoportok harca csoportokkal szemben, pártok harca pártokkal szemben, meglátások harca meglátásokkal szemben, felekezetek harca felekezetekkel szemben, kegyességek kegyességekkel szemben, vallások vallások ellenében, kultúrák kultúrák ellenében. Nem sorolom, döbbenetes és fájdalmas, és ráadásul mindig valami nemes eszmére, valami szépre, az igazságra hivatkozunk, sokszor az Istenre, igékre, Isten akaratára, és ezzel nem akarom bagatelizálni azt, ha valaki Isten igére hivatkozik, de gondoljunk csak bele mindebbe. Hát nem félelmet keltő ez az állapot. Mindenkor mindenki háborúja, mindenki ellen. Ez a bűn zsoldja. Ilyen a bűnös ember. Egy nagyon kedves, általam tisztelt testvérem, barátom, a napokban azt mondta nekem, tudjátok, nekem elegem van ebből az egészből. Én alig várom, hogy nyugdíjba mehessek. És csak azért imádkozom, hogy adjon az Úristen még egy picike kis egészséget, hogy a szeretteimnek örülhessek, és hitben mehessek el ebből a világból. És minden közéletet kerülök. Mert egyedül csak nyugalomra vágyok. Lehet vitatkozni ezzel a gondolattal, de én hiszem, hogy a testvéreknek a szíve mégis rezonál arra, ami elhangzott, hogy el lehet jutni idáig, hogy elegem van. Én már ki szeretnék vonulni. A maradék pár évben már csak nyugalomra van szükségem, hogy élő hittel tudjak távozni ebből a világból. Mert hozzátette azt is, hogy tudod, mindig az Ézsaiás 11 proféciája van előttem, ami amíg benne kell, hogy legyek a küzdelmekben, mindig erőt ad, hogy eljön majd az a korszak, amikor Isten országa kiteljesedik, és ezt így fogalmazza meg Ézsaiás, nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki. Mert tele lesz a föld az élő Isten ismeretével, úgy, ahogy a tenger a medrét borítja. Ez az a mi reménységünk, vagyis, kedves testvéreim, félelemre indít bennünket egy-egy konkrét harci helyzet. De még rettenetesebb az az állapot, amiben mi emberek vagyunk, hogy eljuthatunk idáig, hogy elég volt már, csak hagyjanak békén, mert annyira belefáradtunk ebbe a hiába való gyűlölettel teli, értelmetlen konfliktus sorozatba, ami még a jóléti társadalmakban, mert még konkrét harcot nem is tapasztaltunk, legalábbis ez a generáció a jóléti társadalmakban is annyira megmérgezi az életünket. Mi a megoldás? Mert evangéliummal szeretnélek benneteket elbocsátani, és a mai igében ott van az evangélium. Vagyis félelmetes a konkrét helyzet, és félelmetes az ember harci állapota, ez a nyomorúság, amiről beszéltünk, de milyen kegyelmes az Isten, hogyha az övéi szívében félelem támad, mint itt a mai igében, Isten azt felhasználhatja, és fel is használja az övéi érdekében. Vagyis, ha félünk, figyeljük meg, Istennek népe félt. Őszintén leírja az ige 24. versben, hogy volt olyan, amikor Góliát megjelent, és elkezdett kiabálni, annyira megrettentek még a legbátrabb vitézek is, hogy elfutottak. De a következő reggel újból visszaálltak a dombra, a helyükre a csatarendben. Féltek, és ezt a félelmet felhasználta az Isten, mert övéi életében ez a félelem azt jelenti, hogy alázatban tart bennünket az Isten. Ha félünk, az nem véletlen. Isten felhasználja, hogy alázatban tartson bennünket. És ebből az alázatból három nagyon fontos gyümölcs fakad, erre is utal az ige. Egy percben összefoglalom. Az első az, hogy ezért Isten népe és a hívő ember soha nem kezdeményez konfliktust. Soha nem ő a kezdeményező. Soha nem ő az, aki megteszi e felé a pokol felé az első lépést. Ezt jól jegyezzük meg. Itt is a filiszteusok álltak fel minden reggel, minden este először. Nem mi kezdeményezünk, de. És ez a félelemből fakadó alázat másik gyümölcse, hogy ebben az alázatban, félelemmel teli alázatban kérjük felülről az erőt, hogy nem mi kezdeményeztünk, de bátran megállunk. Nem futunk el, vagy ha annyira megijedtünk, hogy elfutottunk, újból kérjük az erőt, és visszaállunk újból a helyünkre, hogy Ézsaiás próféta mondta, mert aki hisz, az nem fut, aki hisz, az nem menekül. Újszövetségi értelemben légy hű, mint halálig is néked adom az életnek koronáját. Nem mi kezdeményezzük, de nem futunk el, nem menekülünk el gyáván, hanem képviseljük azt az ügyet, amit az élő Isten rám bízott, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus is bátran végigjárta az Atyától rábízott küldetést, azt a hatalmas utat nekünk nem kell végigjárni, nem is bírnánk, de azt, amit ránk bízott, a drága kincset, annak képviseletéhez megadja az erőt. Félelem, alázat, nem mi kezdeményezünk, de gyáván nem menekülünk el, szívünk utolsó dobbanásáig kitartunk, miközben várjuk az élő Isten megjelenését. Az ő oltalmában várjuk azt a megoldást, amit mi nem tudunk, mert nem tudjuk a választ, mert nem vagyunk elég bölcsek, mert vannak olyan helyzetek, hogy nem tudjuk, hogy hogyan kell cselekedni. Hogy ő cselekedjen, hogy ő mutasson jelet, hogy ő lépjen közbe, hogy ő oldja meg a patthelyzetet, hogy adott helyzetben ő adjon konkrét szabadítót, akit felhatalmazott, felvértezett, mint ebben az esetben Dávidot, de tovább mutatok, számunkra az ő utódját, Jézus Krisztust. És Jézus Krisztusban megváltott bennünket, mégpedig arra váltott meg bennünket, és ez lenne az egyetlen megoldás minden kultúra számára, az ő népe számára, de minden kultúra számára, amit Jézus Krisztus mondott. Tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok. Békességet nyertek. Ilyen a krisztusi ember, éppen ezért várja az ő szabadítását, élvezi az ő oltalmát, és hiszi, hogy az Úr a leglehetetlenebb helyzetet is megoldja, miközben bennünket csak krisztusi eszközökkel enged küzdeni, szeriden és alázatosan, ha így nem lehet, vállaljuk a halált. Hát ez a keresztény etika lényege, más nem is lehet. Nem mi kezdünk, de nem futamadunk meg, védjük a ránk bízott drága kincset, de csak krisztusi eszközökkel, az Úr pedig majd adja a szabadítót, adja a konkrét szabadítást. Testvéreim, nem ez lenne az egyetlen egy megoldás? Megtanulni mindenkinek ezen a földön, de ez megtérés kell, ez újjászületés kell, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalom, békesség adatik nekünk ő benne. Igaz, a római levél 10. fejezetének gyönyörű verse, ne légy elbizakodott, hanem félj. És ha az Úr adja ezt a félelmet, ebből a félelemből áldás fakad, felülről való erő és megoldás. Úgy legyen. Amen. Urunk, szeretnénk neked megköszönni, hogy a reformáció 500. évfordulójának évében megtapasztalhatjuk egy ószövetségi bibliai könyvön keresztül a te igédnek gazdagságát. Köszönjük, hogy Sámuel próféta első könyvének fejezetei a te lelked által reménység szerint kibomlanak előttünk, hogy sok mindent megértünk, sok minden világossá lesz, és egyértelművé lehet számunkra, hogy az Ószövetségben is rólad van szó, Urunk Jézus Krisztus. A mai ige üzenetébe kapaszkodva tehát, szeretnénk neked a félelmeket is megköszönni, mert tudjuk, hogy a tieid, a te néped életében nincsenek véletlenek. Köszönjük, hogy te a félelmeinket is felhasználod, hogy alázatossá formálsz bennünket, nem alázatoskodóvá, hanem krisztusi módon alázatossá, hogy ezáltal betölthesse életünket a te szent lelkednek, megváltó szeretettel teli ereje, hűsége. Te tekints erre a világra, te látod, hogy azóta is, ma is, mennyi kicsi és nagy és hatalmas és élet-halál kérdést jelentő konfliktusban, harcban, háborúban szenved ez a világ. Bocsáss meg nekünk, ha ebben tevékenyen, indulatosan, önzően, agresszíven részt veszünk. Töredelmes szívvel kérjük a te bocsánatodat, és kérünk téged, hogy teszülj bennünket újjá, hogy a legnehezebb helyzetekben is felragyoghasson bennünk a Krisztus, hogy ne mi kezdjük, de ne futamodjunk meg soha gyáván, hanem hűséggel szívünk utolsó dobbanásáig hirdethessük, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És tudjuk, hogy te közben oltalmazol, adod a neked kedves egyetlen egy megoldást, hogy azt örökre adtad egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban. Áld meg ezt a gyülekezetet ezzel a hittel, mindannyiunkat. Áldott légy tehát a félelmeinkért is, amelyeket megáldasz, és ugyanakkor, amelyeket így elveszel. Krisztusért kérünk, ami megtartónkért, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.